Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Az Ötkarika mai adásában beszámolunk a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának beiktatási ünnepségéről. Megszólal a klub elnöke Fábián László és az újdonsult ötkarikás bajnok Lőrinc Tamás. Interjút hallhatnak Kovács Antallal, a Magyar Judo Szövetség szakmai alelnökével, hiszen a héten új szövetségi kapitányokat választottak. Megszólal műsorunkban az olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Rédli András, aki Párizsig mindenképpen folytatja pályafutását. Továbbá Mészáros Krisztofer, hiszen 1999 után volt ismét magyar tornász a világbajnokság férfi egyéni összetett döntőjében. Beszámolunk arról, hogy 40 éve nyílt meg a matyéri versenypálya, amiről Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke, és az ötkarikás aranyérmes Vajda Attila beszél, akit szép emlékek fűznek a matyérhez. Továbbá egy hosszabb beszélgetést hallhatnak Szabó Álmossal, a paralimpiai bajnok Papp Bianca és Illés Fanni edzőjével. Tartsanak velünk! Új tagokkal bővült a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja, miután a nyári tokiói játékokon 6 olyan sportoló lett ötkarikás bajnok, aki korábban még nem büszkélkedhetett a győzelemmel járó címmel. 4 kajakozó, Kopasz Bálint, Tótka Sándor, Kárász Anna és Bodonyi Dóra, valamint a birkózó Lőrinc Tamás és az úszó Milák Kristóf lett az elittársaság tagja. A szerdai beiktatási ceremónia után kérdeztem Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnökét.
Hála égnek elmondhatjuk, hogy most már nem 4 éveket kell várni, vagy esetleg 5-öt, mint az idei nyári olimpiánál, hanem téli olimpián is vannak már bajnokaink, és hát bízom benne, hogy a jövőben is szurkolhatunk, hogy onnan is kikerüljenek. De valóban egy nagyon nagy pillanat mindannyiunk számára, hogy itt vannak a fiatalok, látszik a kis megilletődés még a szemükben, de nagyon bízom benne, hogy örömmel vannak itt, és bízom benne, hogy amikor idejük engedi, akkor itt lesznek velünk, akár kisebb volumenű beszélgetéseken is.
Lemhényi Dezső volt az alapító, ugye? Vagy az ötletgazda is?
Az ötletgazda is, Schmidt Palival, Móna Pistával, ők hárman voltak, akik bábáskodtak a megszületés pillanatában. Áldott legyen az ő nevük, hogy ezt akkor kitálták és végezítették, mert azt hiszem a világon egyedülálló klubról beszélhetünk. És hát ebben a kis országban ez a sok-sok siker, amit az itteni bajnokok elértek, az mindenkinek nagy öröm.
Belépés csak olimpiai bajnoki címmel.
Így igaz, tehát mindig a első aranyérmét, mert hál' Istennek vannak olyan bajnokaink, akik 2-3 érmet akár. Sőt, most már ugye van, aki 5-öt is nyert, 6-ot is. Itt van közöttünk, de az a belépő nem azt mondom, hogy automatikus klubtagságot jelent. Szeretjük, hogyha maguk az újak is úgy gondolják, hogy örömmel jönnek és megtiszteltetés számukra, de természetesen valóban a első lépcsőfok, nem kis lépcsőfok az, hogy olimpiai aranyat kell nyerni.
A mostani 6 olimpiai bajnok közül ugye Kárász Anna, Bodonyi Dóra, Milák Kristóf, Kopasz Bálint, Tótka Sándor, Lőrinc Tamás. Kinek a győzelme volt önnek a legnagyobb meglepetés?
Húha, nagyon nehéz ez a kérdés. Ha papírformát veszük, akkor a női négyesre lehet, hogy sokan fogadtak. Sőt, Milák Kristóf fantasztikus világcsúcsa után szerintem az ő 200 méterére is biztosan fogadtak. Hát a másik 3 fiatalember meghatározó a világban, a számukban is, de nem biztos, hogy olyan erősek voltak, mint hogy a női négyes is a verseny előtti napokban még nem volt 100%-os. De hogy meglepetést ebből ki, talán a Sanyi, a Tótka Sanyi az, aki nem véletlen, hogy 30 centin belül beérkezett 6 hajó, tehát hogy azért az egy borzasztó sűrű dolog, de az látszott egy hónappal, másfél hónappal az olimpia előtt, hogy Sanyi borzalmas erős, nagyon elszánt és eltökélt, tehát az semmiféleképpen nem meglepetés, hogy ő nyert, de a legkellemesebb, nevezzük papírformának, hogy ez bejött, az véletlenül nála van.
Lát már olyan tehetségeket? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy a magyar sportnak van akkora aranytartaléka, hogy Párizs után is lesznek újak?
Hát reménykedni mindig lehet, meg bízunk is benne, meg valóban vannak is, több sportágban is, akik esélyesek arra, hogy a klub tagjai legyenek Párizs után, de azért én mindig óvatosan szeretek fogalmazni, szeretem látni, hogy az elvégzett munka mennyire teszi reálissá, hogy valaki úgy induljon el a párizsi olimpián, hogy a klub tagja lesz, kvázi aranyérmes lesz az olimpián, de bízom benne, hogy a magyar sport megtartja ezt a erejét, amit az elmúlt 2-3 évtizedben úgy most már talán tud konzerválni, és hát nem is 6 új, de azért mondjuk 3-4 legyen.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnökét hallották. A mozgás és az edzés már hiányzik neki, a versenyzés viszont nem, mondta az Inforádiónak a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának beiktatási ünnepségén a kötött fogásúak 77 kg-os súlycsoportjában 5 karikás bajnok magyar birkózó. Lőrinc Tamás hozzátette, még nem tett le arról, hogy esetleg elinduljon a jövő évi budapesti Európa-bajnokságon.
Előfordul még, hogy mondjuk az olimpiai döntővel álmodik?
Nyilván igen, még eszembe jut. Talán nem is a döntővel, hanem az egész olimpiával kapcsolatban még mindig. Azért szokni kell ezt a dolgot, főleg az ilyen ünnepségeken, meg az ilyen rendezvényeken, amikor ilyen megtisztelő klubban nyerek felvételt, azért ezt még szoknom kell.
De amikor álmodik, akkor is megnyeri az olimpiát?
Birkozni már nem birkozok álmomba egy jó ideje az olimpia óta. Ez mondjuk érdekes. A mozgás meg az edzés hiányzik, de úgy a versenyzés már a fejembe se annyira, úgyhogy még kell egy kis idő, mire újra felveszem a fonalat.
Akkor már nem is lép többet szőnyegre, vagy igen?
Abszolút benne van a pakliba, úgyhogy meglátjuk majd, mit hoz a jövő.
Mert hogy lesz mondjuk Budapesten egy Európa-bajnokság 2022-ben. Már tudom, egyszer már azt mondta, hogy vége.
Így van, ennek nagy motiváló ereje van. Valószínűleg olimpia már nem lesz a pályafutásomban, de meglátjuk majd még, hogy találok motivációt a jövőben.
Tudom, hogy annak idején nagyon félt a súlycsoportváltástól, de ennél jobban nem is sikerülhetett volna, mint hogy világbajnok lett, meg olimpiai bajnok lett.
Igen, mondhatjuk, hogy sikerült mindent megnyerni ebben az új súlycsoportban, amit azelőtt a magamnak hitt súlyban, a 66 kilóban nem sikerült. Talán a váltás pillanataiban ezt én se hittem el, hogy ez megadatik nekem, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez végül így pályafutáson vége felé összejött.
Milyen az olimpiai bajnokok klubja tagjának lenni?
Hát ez még annyira friss élmény, hogy nem tudom ezt elmondani, de minden bizonnyal azt mondom, hogy nagyon jó, mert ez egy nagyon megtisztelő dolog. Nagyon nagy példaképek és nagyon nagy bajnokok közé kerültem most én is, úgyhogy ez mindenképpen nagyon megtisztelő számomra.
Nagy felelősséggel jár?
Én úgy gondolom, hogy igen, de már az élsport egy nagy felelősség. Jár ugye a példamutatásban, nekünk az élen kell járni, úgyhogy ezen nem változtat az olimpiai aranyérem sem.
Szabó Tünde sportállamtitkár úgy fogalmazott, hogy a bajnokoknak köszönhetően majd százak, ezrek mennek le, és például kezdenek el birkózni.
Hát nagyon bízom benne, ezért mi mindent megteszünk az olimpia óta, hogy minél több helyre elvigyük a birkozás hírét, jó hírét, minél több gyerekkel beszélgessünk, minél több embernek, de főleg sportoló fiúnak és lánynak meséljük el az életutunkat, a nehézségeinket, a győzelmeinket, a kudarcainkat, hogy ebből is egy kicsit építkezni tudjanak, úgyhogy rajtunk nem fog múlni az, hogy több tízezer birkozó legyen az országban.
Mennyire lepte meg, hogy beválasztották a Nemzetközi Birkózó Szövetség sportolói bizottságába, ráadásul a legtöbb szavazatot kapta.
Ennek nagyon örültem, megmondom őszintén, erre nem számítottam, hogy fölényesen én fogok nyerni. Nyilván ennek nagyon örülök, ez is egy új feladatkör számomra, egy nagy felelősség, ahol helyt szeretnék állni, és szeretném képviselni a sportolótársaimat a legmagasabb szinten, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy elindult az életem, a pályám egy ilyen irányba is.
A sportolói pályafutás után egyébként marad a birkózás mellett, tehát elképzelhetjük majd önt akár edzőként?
Hát ha majd eljön ez a pillanat, akkor én nagyon bízom benne, hogy sikerül a birkózás mellett maradni, nekem ez a tervem. Nem biztos, hogy edzőként, majd mi meglátjuk, hogy milyen formába, de abszolút szeretnék a birkozás mellett maradni és visszaadni abból a sok tapasztalatból valamit a birkozóknak, a fiataloknak, amit én szereztem az elmúlt 25 évben.
Lőrinc Tamás olimpiai világ és Európa-bajnok birkózót hallották. A csapattal Európa-bajnoki bronzérmes Mészáros Krisztofer 81,581 ponttal a 14. helyen végzett a férfiak egyéni összetett döntőjében a tornászok Japánban megrendezett világbajnokságán. Mészáros Krisztofer az Inforádiónak arról beszélt, hogy mostani célját teljesítette, de még valamennyi szeren nagyon sokat tud fejlődni.
6. helyen jutottam a döntőbe, egy kicsit magasabb pontszámmal. Ez a többiektől is függ igazából, hogy ők hogyan teljesítenek. Mindenki sokkal jobb formában volt az összes többi tornász, úgyhogy magasabb is volt az a szint az élvonalban, ott a top 10-ben. Kicsit rosszabbul teljesítettem, nem tudtam olyan szép gyakorlatokat csinálni, de rontás nélkül megcsináltam mind a 6 gyakorlatomat. Mindegyik szerint kicsit kevesebbet kaptam, így a végére összejött egy pontos hiány a selejtezőhöz képest, de azért jöttünk ide a világbajnokságra, hogy benn legyek az összetett döntőben, és ez sikerült. A döntőben is jó gyakorlatokat tudtam csinálni, úgyhogy igazából meg vagyok elégedve.
A 6 szer közül melyik sikerült a legjobban a döntőben, illetve melyik a legkevésbé?
Most a nyújtót emelném ki, az sikerült a legjobban. Az volt az utolsó szerünk, ott egy jó gyakorlatot tudtam csinálni. Leggyengébbnek pedig talán a korlátot mondanám, mert ott volt két elem, amiben nagyot bele kellett pumpálnom, és hát kierőlködtem igazából azt a két elemet. Mondták is a magyar bírók, hogy abban egy pontot levontak, úgyhogy azt mondanám a leggyengébbnek. De rontás nélkül sikerült megcsinálnom a gyakorlatot, úgyhogy örülök neki.
Előzetesen a 14. helyjel kiegyezett volna, illetve úgy is kérdezhetem, hogy azok után, hogy a 6. helyen került a döntőbe, eljátszott-e a gondolattal, hogy esetleg akár dobogóra is állhat?
Igen, eljátszottam a gondolattal, nagyon örültem volna neki. Ahhoz hibátlan gyakorlatokat kellett volna csinálnom. Számolgattuk az edzőmmel, és ez amivel 3-ak lettek, az a pontszám nem is lenne olyan elérhetetlen, de ugye ehhez nagyon jó gyakorlatokat kellett volna csinálni. Hát ugye még fiatal vagyok, még sok időm van. A fő cél az a 24-es olimpia, addigra már sokkal erősebbek lesznek a gyakorlataim, és majd még jobban ott tudok lenni a top mezőnyben.
Ennek a 14. helynek ugye az értékét az emeli, hogy világbajnokságon egyéni összetett döntőben legutóbb Supola Zoltán révén volt magyar induló, még 1999-ben.
Én is most tudtam meg, hogy ez ilyen régen volt. Hát nagyon örülök neki, hogy ezt a jeget sikerült így áttörni, és hogy több mint 20 év után újra van magyar tornász bent az összetett döntőben, és hogy lesz is, még mert következőre is szeretnék. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült a döntőbe jutnom.
Akkor még nem is élt, ugye?
Nem, 2001-ben születtem.
Melyik szeren miben lehet még javulni, illetve ezek után reális célkitűzés lehet-e mondjuk egy olimpiára nem csak kijutni, hanem ott is az egyéni összetett döntőjébe bekerülni?
Igen, nagyon szeretnék, és ugye az olimpián igazából kisebb a mezőny, mint egy világbajnokságon, mert kevesebb tornász kerül ki, nincsen akkora mezőny, de ugye a neve sokkal nagyobb, úgyhogy sokkal nagyobb értéke van. Addigra még sokat fejlődök, úgyhogy reális lesz. Nagyon sok elem van még a tansajomban, sokkal többet tudok majd csinálni összetettben, mert kiindulókba is javulok, meg kivitelben is. Igazából gyűrűn csak az hiányzik, hogy erősödjek.
A tornász Mészáros Krisztofert hallották. A jövő évtől Ungvári Miklós és Braun Ákos veszi át a szövetségi kapitányi posztot a judó válogatottnál. Előbbi a férfi, utóbbi a női vonalon dolgozik. Számolt be az Inforádiónak a Magyar Judó Szövetség szakmai alelnöke. Kovács Antal hozzátette, hogy a szakemberek munkáját az elmúlt évtizedekben Franciaországban, majd Olaszországban dolgozó japán szakember Murakami Kiyoshi felügyeli majd.
A két eddig szövetségi kapitány nagyon nemesen megköszönte a feladatot, de a klubjukban szeretnének most már több időt tölteni, és érdemeik elismerésével természetesen nem erőltetünk tovább. Ők ezt már korábban jelezték, úgyhogy elkezdődött körülbelül fél évvel ezelőtt az a hosszú folyamat, aminek a vége vagy a kezdete. Tehát egyik fontos állomása volt, amikor az elnökség jóvá hagyta. Mindenképpen olyan embereket igyekeztünk keresni, akiknek a szakmai és emberi kategóriája megkérdőjelezhetetlen, hiszen olyan új rendszert szeretnénk a judóba kialakítani, amihez olyan személyzet, olyan stáb kell, akit mindenki elfogad, aki lendületes, aki tenni akar, és hát egy hosszú-hosszú egyeztetés után állt össze végül is ez a stáb, és nagyon boldog vagyok, mert azt kell mondanom, hogy ez a stáb, ami végül is összeállt, ez bárhol a világon egy elismert, és azonban bármelyik ország örülne, ha ilyen csapat tudná segíteni a judót.
Ugye Ungvári Miklósról és Braun Ákosról beszélünk, melyikük lesz a férfi, illetve melyikük a női kapitány, illetve ha jól tudom, a szövetségi kapitányok felett is lesz még valaki.
Igen, a hazai viszonyokat tekintve azt gondoltuk, hogy nagyon sok mindent tud már a magyar judó, de segíthet egy olyan külföldi szakember, aki japán judót hoz ide, de mindezt úgy, hogy évtizedeket töltött Franciaországba és Olaszországba, olimpiai bajnokokat és érmeseket tudott nevelni, és ő még tud nekünk segíteni, még azzal együtt is, hogy látszik, hogy azért a Braun Ákos európai és világbajnok, Dungvári Miklós olimpiai ezüstérmes, sokszoros Európa-bajnok, világbajnoki érmes, tehát hatalmas tudással bírnak, de ezzel együtt még egy japán mestertől mindannyian tudunk tanulni, úgyhogy úgy áll föl a stáb, hogy a legtetején technikai vezetőként a japán mester van, a férfi szövetségi kapitány az a Ungvári Miklós, a női szövetségi kapitány a Braun Ákos, és két szőnyegedző lesz még mellettük, Karakas Hédi és Ken, ő egy japán fiú, aki már évek óta Magyarországon van, ő a nyelvi nehézségekben és az edzésben is tud segíteni. Hát azt kell mondanom, hogy a japán mester mellett négy nagyon erős szakember fogja vinni a szakmát.
Meddig tart a megbízatásuk, illetve mi a célkitűzés?
Rövid és hosszú távú célokról tudunk beszélni. Itt most miután rövid ciklusról beszélünk, az a szűke feladat, hogy ezzel a stábbal a következő 3 évben a most látható jelöltek közül a legjobb eredményt érünk el. Én egy olimpiai érem és pontszerzésben gondolkodom minimum. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan új szemlélet és egy olyan új irányt tudunk együtt kijelölni a magyar dzsúdónak, és bevonva a mostani fiatalokat, hiszen rengeteg korosztályos EB és VB érmünk van, hogy a 28-as olimpiára egy szélesen magyar csapat, akár a csapat versenyen is elindulható magyar csapat álljon össze. Ehhez elég sok munkát kell elvégezni, bizonyos alap dolgokat átalakítani, ezért nagyon fontos, hogy ilyen erős stáb legyen. Egy kicsit érdekes még Karakas Hédi helyzete, ő még nem döntött el, hogy folytatja a sportoli pályafutását, hiszen nagyon sok edzés és munka van benne. Én kértem nagyon, hogy amíg nem dönt, addig mindenképpen próbálja meg segíteni, mint szőnyegedző a magyar judónak, és a Hédi ezt úgy vállalta, hogy gyakorlatilag ingyen és bérmentve ajánlott föl a segítségét, pénzt nem fogad el, és bárhogy is fog dönteni a következő évszakban, abból nyerünk, mert ha újra sportol, akkor ő olimpiai éremesélyes, ha úgy dönt, hogy mint edző segíti tovább a csapatot, akkor pedig egy nagyon jó gondolkodású, jól képzett ember lesz az egyik edzőnk.
Kovács Antalt, a Magyar Judo Szövetség szakmai alelnökét hallották. Egy percig nem volt kérdés, hogy a párizsi olimpiáig biztosan folytatja pályafutását, mert még hasznos tagja a csapatnak, mondta az Inforádiónak a 38 éves Rédli András. Az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok párbajtőrvívó a tatai Magyar Kupa fordulóban is pástra lépett, és a második helyen végzett.
Ez a verseny, ez hála az Istennek jól sikerült. Az utolsó 2 hétben remekül sikerült összpontosítanom, és jól sikerült elvégeznem azokat a munkákat is, amiket én szerettem volna. Tehát egy jól felkészült Rédli András mutatkozott meg a pásta.
Annak ellenére, hogy kimaradt a tokiói olimpia, egy percig nem fordult meg a fejében, hogy abba hagyja?
Nekem nem, megmondom őszintén. Azt is megmondom, hogy miért top 16-ban vagyok a világranglistán, illetve voltam az olimpiáig, ott sajnos ugye elvesztettem azokat a pontokat, amik a VB-t váltották ki, úgyhogy most visszacsúsztam egy kicsit. A aktuális szezonban, a legutolsó szezonban világkupa döntővel rendelkeztem, ott voltam az elején a magyar ranglistának is, úgyhogy nem gondolnám azt, hogy itt lenne a vége. Én úgy érzem, hogy hasznos tagja vagyok a csapatnak, ráadásul azt gondolom, hogy egy egészséges mixet is meg kell valósítani, tehát kell egy idősebb, tapasztaltabb ember legalább egy a csapatba, és utána nyilván a feltörekvő lendületes és tehetséges fiatalok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egészséges mix, és ennek bízom benne, hogy így lesz ez Párizsban, ahova már kijutunk, mert hát Tokióba is ki kellett volna természetesen jutnunk, mert azért ott voltunk a mezőny élvonalában, ott más kérdés, hogy nincsen ez a Covid szituáció, akkor véleményem szerint ott lettünk volna a tokiói olimpián csapatként is, de hát most már nem szabad ezen keseregni, buslakodni, hanem neki kell vágni, 23-ban már kvalifikálni kell nekünk magunkat. Nem merült föl kérdésként az, hogy én folytatom vagy nem folytatom, nem feltétlen korfüggő. Nézzük meg az Imre Gézát, aki 42 évesen volt Rióban egyéni ezüstérmes és csapat bronzérmes, tehát férfi párbajtőrben azt gondolom, hogy ez a fajta kor, vagy korcsoport még odaérhet az élmezőnyben. Nyilván, ha nem érezném ezt magamban, hogy képes vagyok erre, akkor abba hagynám, mert ez nem úgymond presztízs kérdés, de bennem ez nem merült föl. Hát a feleségemet meg kellett kérdeznem, hogy támogat-e ebben, ez volt a legfontosabb, hiszen idén márciusban született meg az első fiunk, az első gyermekünk, 2-ös terhelést ró az emberre, mert hát apaként is, meg férként is helyt kell állni természetesen.
Azért is folytatja még, mert hogy hogy van azért némi hiányérzete, ugyan világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, ugye 2016-ban a csapat Rio de Janeiro-ban harmadik volt, de azért az a legfényesebb érem hiányzik az ötkarikás játékokról.
Hát persze, nyilván azért sportol az ember, hogy mindig a dobogó legtetején álljon. Tehát én a hétvégi Magyar Kupa verseny is azért indultam, hogy megnyerjem a versenyt. Ez nem is kérdés. Én azt gondolom, hogy ha valaki sportolóként nem a teljes maximalizmussal vág neki, akkor nem érdemes ezt csinálni egy percig sem. Ugyanakkor én nem gondolnám azt, hogyha holnap abba kellene hagynom a vívást, ezt keserű szájézzel tudnám megtenni, hiszen 11-12 érmet szereztem a hőn szeretett hazám számára, úgyhogy én ennek nagyon örülök, tehát én azt gondolom, hogy abba tudnám hagyni akár holnap is az élversenyzén, de érzek magamban még annyi ambíciót és annyi tüzet, hogy nekiveselkedjek magának a kvalifikációnak, illetve természetesen az aranyérem az hiányzik a kollekcióból, és remek dolog lenne úgy abba hagyni a vívást, hogy egy aranyéremmel a nyakamba. Most már azért apaként, tehát azt az apa szerepet is fölvéve, egy boldog ember ad jelen pillanatban interjút.
Hogy kell majd felépíteni a következő hónapokat, hogy valóban az a legnagyobb sikerekig vezessen, meg hát, hogy meglegyen majd a kvalifikáció.
Szerencsére a Dancsázi Tamás azért jó kapcsolatot ápolunk így egymással, és megérti az én dolgaimat. Ez ugye abban mutatkozik meg, hogy 38 évesen egészen más terhelést kell adni egy versenyzőnek, mint egy 20 évesnek. Én ezzel élek, és nem visszaélek, tehát én azt gondolom, hogy a magyar mezőnyben az egyik legjobban dolgozó ember vagyok. Néha már túl is esek a ló másik oldalára, és ez néha visszaköszönj, hogy nem sikerül úgy a verseny, mert kicsit túltolom a dolgokat. Ugyanakkor a Kürtösi Zsolt megtalálása 3 évvel ezelőtt az egy nagyon fontos mérföldkő volt az életemben. Ő egy 10 próbázó atléta volt, 2-szeres olimpikon, és vele csinálom most már idestova 3. esztendeje az erőnléti edzéseimet. Rendkívül sokat tesz hozzá, nem csak a formához, hanem magához, a fizikumhoz is. Hát ugye nekem műtötték a térdemet pont Rio után, és hát az egy évig azért az nagyon húzós volt, hiszen nem igazán tudtam jól terhelni. Aztán most már olyan szinten van, hogy igazából semmilyen fájdalom nem jelentkezik benne, úgyhogy a fizikumra nagyobb hangsúlyt kell helyeznem idős versenyzőként, mint az eddigiek folyamán.
Az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok párbajtörvívó Rédli Andrást hallották. 40 éve nyílt meg a szegedi Matyéri versenypálya. A legutóbbi 2019-es fejlesztések után a helyszín már alkalmassá vált olimpiai kajakkenu és evezős versenyek lebonyolítására is, mondta az Inforádiónak a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. Schmidt Gábor hozzátette, hogy 2024-ben felnőtt Európa-bajnokságot rendeznek a Matyéren.
Az első jelentős világesemény ugye a 98-as világbajnokság volt, amikor ugye elkészültek a céltorony és a körülötte lévő épületek, akkor készült el az első lelátó, ami már fix volt, összekapcsolódott a céltorony egy épülettel, amelyben kiszolgáló funkciók kaptak helyet, de akkor gyakorlatilag még igazából más nem is volt. Aztán utána következett a 2006-os világbajnokság, amikor kialakult a versenyzői terület nagyjából a mai formájában. Később persze a hotel és a szobakapacitás bővült, még konditerem is lett, de akkor már azért egy olyan komfort fogadta a versenyzőket, amely lényegesen jobb volt, mint a korábbi versenyeken. És aztán 11 volt, amikor egy óriásit léptünk előre, amikor kibővítésre került a lelátó, további épületek épültek a versenyzői területen, egy teljesen új VIP-terasz jött létre, és akkor készült el a sajtóközpont is. És aztán hát a végkifejlet, ugye a 19-es olimpiai kvalifikációs világbajnokság, hogy így mondjam, amikor is azt hiszem, hogy elért egy olyan fokozatra a pálya, amikor egyértelműen kijelenthető volt, hogy itt akár egy olimpiát is meg lehet rendezni. Ennek a jelentősége abban volt, hogy belaktuk az Osztó-szigetet, ezért a televízió közvetítés át tudott oda kerülni. Az Osztó-szigetet összeköszöttük a parttal egy híddal, így bejárható lett kerékpárral is az edzők részére. Kialakult egy nagy új terület a keresztgáton, ami még tovább növelte a versenyzői területet, kialakultak a parkolók, a bekötőutak. Hát azt hiszem, aki ott volt 19-ben, az nagyon örült a fedett lelátónak, többek között a sajtóképviselője a lényegesen nagyobb sajtóközpontnak. Tehát azt hiszem, hogy 19 volt az, amikor már minden tekintetben el lehetett mondani, hogy bárki jött oda, ez legyen sajtóképviselő, néző, versenyző, VIP, mindenki egy nagyon-nagyon magas színvonalat kapott. De én azt hiszem, hogy azért itt mindig ez a pálya valójában azért volt csábító, mert a vízfelület rendkívül jó, ugye azért a kajakkerú szempontjából az mindig fontos, hogy ne legyen szeles a pálya, pálya nyugodt legyen, ne ott tevezenek fel a versenyzők, ugye itt mindig megvolt a felevezősáv, és hát ezért is mondják a külföldiek, nem mi, de a külföldiek egyértelműen, hogy ez a világ legjobb pályája.
Ide mindenki szeret jönni versenyezni, akár minden évben is lehetne itt a világbajnokság. De mi lesz a következő nagy verseny itt a Matyéri pályán?
Hát a következő felnőtt nagy verseny, ez 2024, amikor elnyertük az Európa-bajnokság rendezési jogát, ugye ez az olimpiai éve lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy egy Európa-bajnokság már rendkívül színvonalas versenyeket fog majd hozni, de előtte is lesznek még nagy események, jövőre egy U23 és ifjúsági világbajnokságnak ad otthon majd a pálya szeptember első hetében, és azért tudjuk azt, hogy a kajakkenu sportban idén 16 aranyérmet nyertünk az ifjú U23 világbajnokságon, és az U23-as korosztálynak olyan sztárjai vannak, akik már felnőttben is ott voltak idén, mint akár Varga Ádám, vagy Gazsó Alida Dóra, hogy csak így két nevet kiemeljek, ugye Ádám megjárt az olimpiát, és az ezüstérmet szerzett, Dóra pedig ott volt az U23-as világbajnokságon, és megnyerte mindkét egyes számot, és ott volt a női négyesben a világbajnokságon, és ők is azt gondolom, hogy rajthoz fognak tudni állni, hiszen az időpont rendkívül jó, mert a felnőtt versenyek után van, és 23-ban pedig hagyományosan világkupát fogunk rendezni az olimpiát megelőző évben. Megint sok olyan esemény lesz, ahol a szurkolók jöhetnek, találkozhatnak a magyar versenyzőkkel, és természetesen nagyon színvonalas küzdelmeken szurkolhatnak.
A sok-sok magyar sikerből van önnek kedvenc?
Nekem a 2006-os világbajnokság az egy ilyen extra kedvenc, hogy így mondjam, hiszen egyrészt ugye akkor vezettem először én a világbajnokságon szervezőbizottságot, hogy így mondjam, és koordinálhattam az egész munkát, ez emiatt is emlékezetes volt. Másrészt, hogy ez volt minden idők legjobb világbajnokság eddig a sportág történetében, hiszen 12 aranyérmet nyertünk, többek között ugye a lányok az összes versenyszámot megnyerték, Kovács Katalin és Janics Natas akkor 6 aranyérmet szerzett ez a világbajnokságon, de többek között ott volt a Koronics-Kozman páros, aki nyert, még ott volt a Kammerer-Kucsera páros, ami szintén nyert, akkor nyert a férfi kajak 1004-es, tehát egy nagyon parádés világbajnokság volt mind a nézők számában, mind a hangulatában is, tehát nem utolsó sorban a fantasztikus eredményekben, ahogy azt itt egy-két versenyző kiemelve felsoroltam.
Schmidt Gábort, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökét hallották. A Szegedi Nemzeti Kajakkenu és Evezős Olimpiai Központnak otthont adó Matyéri versenypályán nyert 2011-es világbajnoki címe, talán még a 2008-as pekingi ötkarikás győzelménél is nagyobb élményt jelentett számára, mondta az Inforádiónak Vajda Attila, olimpiai és világbajnok kenus.
Itt nőttem fel, itt készültem minden egyes versenyemre jóformán, úgyhogy a legkellemesebbek talán azok a nemzetközi viadalok, amelyek győzelemmel zárultak, de nem csak azok lehetnek kellemesek, amelyek győzelemmel zárultak, hiszen voltak olyan edzések, amelyek nagyon sok verejték árán nagyon jó időeredményeket is szültek. Hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen eseményen, egy olyan helyszínen, ahol az ember nagyon sok időt tölt, ott nagyon sokféle különböző jó és rossz és vitatható élmények, érzelmi állapotok váltakozásaival együtt kell valamilyen közös képet alkotni, és ez a közös kép, ez még mindig pozitív, és ez pozitív is marad.
Ha most konkrétan beszélünk évszámokról, akkor...
2011, Szegedi világbajnokság. Tehát a 2011-es világbajnokság volt számomra az a verseny, amely, ha azt kell kiemelni, hogy melyik volt a legfontosabb egyik eseménye az életemnek, ami ez a pályához kötődik, akkor ez. Hiszen itt lettem világbajnok, itt ünnepelhettem a barátaimmal, a családtagjaimmal, a rokonokkal. Talán fontosabb is volt, mint az olimpiai bajnoki címem, hiszen hazai versenyzőként, hazai pályán nem minden embernek adatik meg, hogy versenyezzen világbajnokságon, és még nyerjen is. Tehát én azt gondolom, hogy nekem ez az évszám, ez több szempontból is nagyon fontos.
2006-ban a Szegedi világbajnokság előtt volt egy balesete, mégis fel tudott állni a dobogóra.
Így van, 51 nappal a világbajnoki döntő előtt előtt egy kellemetlen lábsérülést szenvedtem el, miután átcsúsztam egy üvegajton is az üvegtábla beleállt a lábamba. Nyilván nem akarnék belemenni a horrorisztikus képek leírásába, de ettől függetlenül a mentális erőmnek köszönhetően, illetve az orvosi stábnak, hogy ilyen rövid időn belül gyorsan fel tudtam épülni, és valóban harmadik helyen igazából meg tudtam koronázni ezt az évet is, és akkor megfogadtam magamnak, hogy adja az ég, hogy még egyszer Szegeden világbajnokságot rendezzenek, és indulhassak rajta, mert akkor azt meg akarom nyerni, hiszen akkor egy bronzérmet ünnepelhettem, és ünnep volt, hiszen tényleg az előzetes képek alapján az is benne volt, hogy egyáltalán nem is fogok tudni elindulni ezen az eseményen. Mégis pozitív kép lett ennek a vége, de akkor volt bennem egy hiányérzet, hiszen tudtam, hogy nem egy tökéletes felkészülést tudtam végrehajtani, hanem egy kicsit adhok jelleggel próbáltam menteni a menthetőt. Ezt követően a 2011-es már tényleg annak a jegyében zajlott, hogy olimpiai kvalifikációt is kellett szerezni. Végén egy olyan győzelmet tudtam aratni, ami minden szurkoló számára szerintem egy jó csata volt, hiszen a végén dőlt el a verseny, nekem élmény volt, taktikailag is, fizikailag is, és hát a szurkolók részéről is azt gondolom, hogy olyan háttér tudott biztosítani, ami szerintem sehol máshol a világon nincs, hogyha kajakkenupáját akarnék említeni.
Az olimpiai aranyérmes és világbajnok kenus Vajda Attilát hallották. Két tanítványával is paralimpiai győzelmet ünnepelhetett Szabó Álmos, a vasas úszó edzője. Tokióban Papp Bianca, illetve a szakember párja Illés Fanni is győzni tudott. Farkas Dávid a Japánban átélt élmények feldolgozásáról kérdezte Szabó Álmost.
Folyamatban van. Tehát olyan sok felkérés van, meg olyan sok helyre kell hivatalos eseményekre menni, hogy gyakorlatilag ennek az aktualitása mindennapos. Tehát bárki, amikor mondjuk bekérdez egy-egy kérdéssel, akkor bennem olyan élénken visszajönnek ezek az emlékek, hogy szinte mintha most történt volna. Úgyhogy azért mondom, hogy feldolgozás alatt áll ez a folyamat. Egyetlen egy hetet sikerült eddig pihenni. Az szabadság volt, el tudtunk utazni egy kicsit külföldre, de ezt leszámítva általában mindig ez a média pörgés megy most, úgyhogy élénk a Tokió még mindig.
Amikor elindultak Tokióba, mennyire számolt azzal, hogy a tanítványai ennyire eredményesek tudnak lenni?
Hát igazság szerint álszent lennék, ha azt mondanám, hogy nem számoltam vele, hiszen két tanítványom világranglista vezető volt. Hát ilyenkor azért mire készül egy olimpián az edző is, meg a tanítvány is, hogy nyerjen. Ki ugyan nem mondtam sose előtte, legbelül azért érezte az ember, meg úgy voltunk egymás közt is, hogy hát jó lenne elhozni az aranyakat. Ez hál' Istennek utólag sikerült is. Úgyhogy bennem volt igazából ez a vágy, mert ilyenkor még ez csak egy vágy. Hogy a realitás, az egy megint egy más történet, az még nagyon sok szegmensből áll össze, de vágy szintjén ott volt az arany, vagy az aranyak elképzelése, ezért azt gondolom, hogy szinte mindent meg is tettünk, és hát hál' Istennek sikerült két aranyat, meg két ezüstöt is nyerni a tanítványaimnak, meg számos helyezést is elérni.
Milyen volt a hangulata ennek a mostani paralimpiának? Hogyan élték meg a Tokióban eltöltött néhány hetet?
Igazából fantasztikus és tökéletes. Tehát ami hiányzik, vagy hiányzott ebből, hogy a Covid miatt ugye a nézők, ez egy sajnálatos tény, de általában úgy kezeltük ezt a dolgot, hogy hálát adtunk Istennek, hogy van Tokió, és megrendezték, és egyébként határtalan munkát végeztek a japánok, és le a kalappal előttük, mert annyira szervezett, annyira precíz volt az egész, hogy én azt gondolom, hogy maradéktalanul elégedettek lehetünk velük. Szerintem szuperül megcsinálták. Ha itt lett volna nézőközönség, akkor lehet, hogy még a Sydney-t emlegetik a top olimpiának, még lehet, hogy azt is felülmúlja.
Beszéljünk Illés Fanniról, ugye ő is most jutott el az eddigi karrierje csúcsára, azután, ahogy ön is említette, hogy ezért világranglista vezetőként jó esély volt a győzelemre. Gondolom nagyon sokat beszéltek erről a sikerről is, az egész Japánban eltöltött időszakról is. Mi marad a legjobban meg önben? Mely momentumok a legemlékezetesebbek?
Igazából maga az út, az a hosszú időszak a felkészülésbe, az a rengeteg nehézség, az a küzdelem, amin átmentünk együtt, és utána, ahogy jött ez az egész, hogy felért az ember a csúcsra, hát valahogy inkább ez marad meg, de minden rezdülése megvan egészen a bemelegítéstől, ahogy lemegyünk az uszodába, egészen a kórumig, a futam alatt, hogy nekem lejött a függöny, és én a második 50-et már szinte nem is láttam, úgyhogy ez tényleg egy ilyen katartikus élmény volt, de magával az úttal együtt. Mert ez valahogy ez az arany, most ha a Fanni aranyáról beszélünk, nekem edzőként az első aranyérmem paralimpiáról, abszolút katartikus, de azt a hosszú utat, amin végigmentünk, és rengetegszer kellett felállni a gödörből, nekem ezt jelenti.
Melyik volt a legnehezebb időszak az elmúlt évekből?
Hát több is volt, tehát neki megműtötték a vállát, igazából a 20-as játékokra, hogyha a 20-ban rendezték volna, úgy készültünk, hogy neki már akkor több mint egy éve inekciózták a vállát, mert műteni kellett volna. És azt mondták, hogy hát nem nyúlhatunk bele, mert akkor meg olyan hosszú a rehabilitáció, hogy akkor nincs Tokió. És húztuk, le volt szakadva a válla, úgy készült, és akkor menet közben jött ugye a Covid. És akkor hirtelen elvágták ezt a dolgot, abban a pillanatban akkor kiszámoltuk, hogy műtét. Béres doktor úr megcsinálta a vállát, onnan gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt kellett felállni, és így sikerült, úgyhogy ez hát egy óriási tapasztalat, meg egy óriási öröm volt, de az ő pályafutását, hogyha a Fanniról beszélünk, de a Biancáéban is, több nehézség volt, mert a sérülés az sajnos jelen van. Sokat edzenek, nálam elég kemény edzések vannak, sérülés, betegség, tehát többször kellett felállni.
Ami Papp Biancát illeti, ő volt a teljes magyar küldöttség legeredményesebb tagja a tokiói paralimpián. Azután egyébként, hogy már Rióban is azért felállhatott a dobogóra, tehát ő sem rutintalan versenyző, de talán az ő személyisége nagyon sokat változott az elmúlt 5 évben, ahogy erről ő maga is beszélt.
Igen, tehát Bianca egy borzasztó introvertált típus. Lehet azt mondani, hogy volt, de azt mondom, hogy inkább burjánzik, hogy most már alakul az ő kis kifelé való élete így a külvilág felé. Sokat változott, és nagyon remélem, hogy fogja tudni hamarosan méltósággal kezelni a helyét, mert az, hogyha valaki egy egész Magyarország, egy magyar kontingensnek a legeredményesebb sportolója, azt kell tudni viselni büszkén, tehát jó lenne, hogyha büszke tudna lenni magára, mert van mire. Ezt még gyakorolja, ezt a dolgot, de az út jó. Az helyes mindenképpen.
Ami az eredményeit illeti, ugye nagyon sok számban indult, de hát persze a legerősebb számában jött ki az aranyérem.
Igen, tehát a fő cél mindenképpen az volt, hogy a 100 hát, tehát hogy ha bármit is háttérbe kell szorítani, akkor legyen, az legyen meg. Erre így is készültünk. Mellette volt még kettő nagyon erős száma, ugye a 200 vegyes meg a 400 gyors. Alapvetően mind a két számot szinte a világcsúcs vonalon úszta. Azzal nehéz számolni, hát top formában úszott, hogy volt egy-egy ellenfél, aki annál is jobb volt, de hát ez legyen a legnagyobb bajunk, mikor valaki ilyen magas szintű teljesítményt ad le és ezüstérmet nyer. Ez azért benne van a pakliba, tehát hiányérzet nincs semmiképpen, de mutatja azt, hogy mind a két számot előtte világcsúccsal nyerték.
A két klasszis versenyző egyébként mennyire támaszkodik akár egymásra nehéz helyzetekben, vagy akár más sportolókra, más paraúszókra?
Egymásra inkább, tehát hogy egy nagyon jó közösségben élünk, sikerült egy nagyon jó csapatot kovácsolni itt a Vasas égisze alatt, és a nehézségekben azért általában segítik egymást. Tehát ez egy nagyon nehéz, egy úszónak a felkészítés, ez egy nagyon szürke, egy nagyon monoton, egy nagyon nehéz dolog, úgyhogy szükség is van rá, és hála Istennek jóban vannak, úgyhogy ez a segítség mindennapos.
A napi munkát hogyan képzeljük el? Említette, hogy azért igen kemény edzések szoktak a tanítványaira várni. Mit takar ez?
Hát ilyen fél hét, háromnegyed hét környékén kezdünk reggel, az úszodában egy másfél-két órás kondi edzéssel, az már önmagában nem rövid. Ez speciális erőfejlesztés, nyújtás, stretching, tehát hosszú program és erős program. Ezután jön egy 2 óra víz, egy vízi úszás, úgyhogy itt aztán hát gondolhatják, hogy elfárad egy test. Gyakorlatilag majd, hogy nem ebédidőre kiesünk az uszodából, ott van egy kis ebéd, vagy egy ügyintézni való, vagy egy kis pihenő, és akkor délután folytatjuk még egy-két óra vízzel. Szinte minden nap ez megy, a szerda-szombat kivételével, ott csak délelőtt van edzés, minden nap ez megy.
Tehát ez azt jelenti, hogy napi 4-6 óra edzésmunka?
Hát inkább ilyen 6-7, igen. 6-7 nettóban.
Nyújtással együtt gondolom.
Így van. Tehát ha beleszámítjuk azt, hogy utazás, érkezés, meg minden, akkor ez az egész napot be tudja takarni.
Lehet-e egy parasportoló sztár itthon, hogy látja? Vagy akár egy parasportolókkal foglalkozó edzőnek lehet-e kitüntetett szerepe a magyar sport életben?
Hát a saját szerepemből nem tudom, hogy lehet-e. Az út minden esetre jó. Az, hogy egy parasportoló lehet-e sztár, én azt gondolom, hogy a Fanni ezen az úton halad. És nagyon jó úton halad, mert van neki tehetsége ehhez. Tehát van egy jó sztoria, eladható, kifejezetten eredményes. És ez nála központosul. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó, én hazabeszélek, de ő szerintem ő már sztár, sztárocska. lehet itthon. Az edző nélkül nyilván nem megy, az edző mindig egy kicsit a háttérben van. Az, hogy az edző tud-e ilyen szerepkört betölteni, hát ezt majd a jövő eldönti, nem tudom.
De egyébként van ilyen tervük, tehát, hogy brandépítés jelleggel akár a következő években még inkább felépíteni akár Illés Fannit? Akár hogyha majd lehet Papp Biancát?
Jó a kérdés, igen. Tervben van ez a fajta brandépítés, tehát nálunk ugye ez a közös vonal, meg az élet, meg minden ugye egyben. Többen mondták már, hogy ez egy nagyon erős brand, ezt használni kell, sőt lehet, mert példamutató is. Úgyhogy ez mindenképpen tervben van, hogy működni fog-e, azt nem tudom. Most úgy tűnik, hogy van rá vevőközönség, meg hajlandóság, úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Biancát beintegrálva ebbe, ez is a jövő zenéje lesz majd.
Ki mindenki segítette az önök munkáját, felkészülését? Mennyi része volt ebben akár a Magyar Úszó Szövetségnek, akár a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, az egyesületük a Vasas mellett, vagy akár mások mellett?
Hát az egyesületet azt ugye mindenképp ki lehet emelni, hiszen ő mindig ott állt mellettünk. Én nekem nagyon jó baráti a kapcsolatom a Markovics Lacival, az elnökkel és az alelnökökkel is. Úgyhogy ők mindig mindenben ott álltak és segítettek, amikor baj volt. Tehát szinte a legjobb helyen vagyunk a Vasasba. Azt gondolom, hogy ennél jobbat nem is kaphatnánk. Emellett ugye kiemelném a Magyar Úszószövetséget és a Magyar Paralimpiai Bizottságot is. Szintén karöltve nagyon-nagyon erős támogatást tudtak nekünk nyújtani ebben a háttérben. El tudtunk menni edzőtáborozni, többször meleg égővi edzőtáborba is eljutottunk, a világkupákon részt tudtunk venni. Tehát a Magyar Úszószövetség felzárkóztatta a paraúszást az Apex szintjére, és a Magyar Paralimpiai Bizottság meg alapból, hogy ezen dolgozik folyamatosan, hogy minden körülményt meg tudjanak adni. És ez az utóbbi évekre ez annyira jól összeállt, hogy most szinte azt tudom mondani, hogy hiánytalan ez a dolog.
Amikor kemény munkáról van szó, és ugye mégiscsak paraversenyzőkről, mennyire kell az edzőnek akár kegyetlennek lennie? Egy olyan helyzetben is, amikor lehet, hogy ezt utána meg kell beszélni, vagy a magánélet hétköznapi óráiban kezelni.
Nehéz, mert itt azért nagyon empatikusnak kell lenni. Tehát nagyon, nagyon oda kell figyelni ezekre a lelki részekre, és főleg úgy, hogy én inkább lányokkal, nőkkel dolgozom, és azért a nőknek alapvetően ugye az érzelmi intelligenciára, az érzelmi részekre kell koncentrálni, mind a mellett, hogy ez egy nagyon erős munka, úgyhogy hát próbálkozom, ez minden nap fejtörést okoz, tehát ez nem egy könnyű dolog, de azt gondolom, hogy sikerült egy olyan harmóniát összeállítani, amivel ez a rendszer elműködik. Ebben sajnos az a fajta szigor, meg az a keménység, az benne van, mert többször érzem rajtuk, hogy teljesen máshova képzelik magukat már, mint ami éppen akkor következik, de hát én nekem nem lehet engedni, menni kell dolgozni, ilyenkor is el kell találni egy olyan pedagógiát, vagy egy olyan arany középutat, amivel tudom őket motiválni, hogy már pedig ezt meg kell csinálni, de ez a mindennapokban azért ez kifejezetten nehéz tud lenni és nyűgös.
Szabó Álmost, a Vasas úszóedzőjét hallották. Ezzel véget ért az Ötkarika. Új műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait pedig megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Munkatársam Farkas Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.